mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Amen. 136. Zsoltár. Azon gondolkodtam egyébként, hogyha most mi összekéne rakjuk. Emlékeztek rá, hogy körülbelül mennyi felsorolás volt ott? Satszoljuk meg. 30? 25? Legalább 25-30 mondat volt, ami arra utalt, hogy az Isten milyen nagy, miért jó az Isten, mert örökkévaló a kegyelme, mit tett, megértem, mert örökkévaló a kegyelme, elüldözte az ellenségemet, örökkévaló a kegyelme, és stb. Ha Verőcei egy gyülekezet összerakna most egy ilyen 136. Zsoltárt, akkor mit tennénk ebbe bele? Mi lenne a mi Zsoltárunk? Mi lenne a mi örökkévaló kegyelme Zsoltárunk? Nyugodtan gondolkozunk el rajta, és lehet, hogy ma Isten egy-két új mondatot oda fog tenni. Egy-két új dolgot oda tud tenni, hogy miért is tudjuk mi azt kiáltani, hogy mert örökkévaló az ő kegyelme. Amen. Amen. Hát én sem tudtam tovább menni a kegyelemtől. Szeretnék megmaradni mindig is a kegyelembe. De hogy a kegyelemről beszéljek ma, jó néhány hete most már úgy nagyjából ekörül vagyunk. Habár más és más címei voltak, mint dicsőítés, mint tényleg volt egy nagyon jó ígéret, és hallottam írét, nem voltam itt, még nem tudtam meghallgatni, de ahogy fölkerül, meghallgatom a Tamásnak az üzenete, hogy készítsünk helyet az áldásnak, emlékeztek rá? Múlt héten a dicsőítéssel kapcsolatban, és tényleg így a kegyelem, néhány ígét majd kifogunk vetíteni, így az elején nem egy alapigét, hanem sokkal inkább a kegyelemről, mint olyan szeretnék kicsit beszélni. Igazából ez a kérdéskör foglalkoztat egy jó ideje, talán már így néhány hónapja, hogy milyen összefüggés lehet a hitem és a kegyelem között, a kegyelemről való gondolkodásom és a hit, az odaszánás, az éberség, az ébredés, az odaszántság között, hogy milyen összefüggés lehet. Ez a gondolatkör engem nagyon foglalkoztat. És csak egy ilyen példát akarok így a hittel kapcsolatba hozni. Amikor Zsidókhoz írt levél emlegeti a hithősöket, akkor érdemes egyik oldalról, másik oldalról látni. A Zsidók 11.7-ben azt mondja, hogy hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén, amíg nem látta dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített. Emlékeztek a Noé történetére. És Mózes könyvében pedig úgy olvassuk, hogy 1 Mózes 6-6-9, hogy megbánta az Úr, hogy megteremtette az embert a földön a bűn miatt, mert látta, hogy nagyon elsokasodott. És azt mondta, hogy eltörlöm az embert. És akkor azt látjuk, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És úgy megöltötte ezt, mert kegyelmet talált. Így azt mondom, hogy első ember talán, hogy a Bibliában, akinek azt mondja, hogy kegyelmet talált az Úr előtt, Noé. És van összefüggés, hogy a hit embereként van említve, és az, hogy Isten előtt kegyelmet talál. De láthatjuk egyébként a többi hithőst, hogyha Jobbról mondjuk, aki egy igaz ember volt, ugye Jobb. Egy igaz ember volt, és mégis megállt, és azt mondta, hogy mert tudom, hogy az én megváltom él. És volt említve nem régen. Vagy Dávid, aki kegyelmet kapott, amikor elbukott, és láthatjuk az ő zsoltárait. És hithősként van említve. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kegyelem alatt vagyunk, és egy picit arról fogunk csak beszélni, hogy mit gondolunk mi a kegyelemről. Mit jelent nekünk ez a szó, hogy kegyelem? Nekem is nagyon sokáig így magát azt a szót, ahogy magyarban ezt úgy tanuljuk, annyit jelentett, és nagyon jó volt az Isten igébe felfedezni azt, hogy mi mindent jelent a kegyelembe benne lenni. Hát elsőként a Lukács 7.36-50-ből kis történetet olvasok föl. Ez az Úr Jézus életében volt, amikor itt volt még, és láthatjuk azt, hogy szolgált, és történt az, hogy egy farizeus, aki ott volt, meghívta az ő házába. És volt a városban egy asszony, akiről mindenki tudta, hogy bűnös, és akkor megtudta, hogy a farizeus házába van, akkor hozott egy alabástron szerencse drága kenetet, ezt megállt, Jézusnál és az ő lábaira kente sírva, és kent öntözni az ő lábait, és a hajával megtörölte, csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig látta a farizeus, aki meghívta Jézust, hogy mindez történik, akkor ezt gondolta magába, na, ha ez proféta lenne, akkor tudná, hogy miféle ez az asszony. És Jézus belelátott a gondolatába, és ez egyből azt mondta neki, hogy van valami mondani valóm neked, és mondta, hogy mester, mondjad. És mondott egy példázatot, Jézus nagyon sokszor beszélt példázatban. Egy hitelezőnek két adósa van, az egyik adósa 500 pénzzel, a másik 50-nel tartozik. És egyiknek se volt, miből megadnia. Ugye mind a kettő eladósodott. És utána azt mondja neki Jézus, hogy elengedte mindkettőnek az adóságot, és szerinted melyik szerette jobban Jézust? Föltette a nagy matek kérdést. Aki 500-zal, vagy aki 50-nel tartozott neki. És hát megoldotta a feladatot, azt mondta, hogy hát aki 500-zal. És mondja neki, látod, ezt az asszony, bejöttem a te házadba, és én lábamat sem mostad meg, ezt pedig a könnyeivel öntözte meg lábaimat. És a fejének hajával törölte meg. Engem meg se csókoltál, ez idő fogva pedig, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal nem kented meg a fejemet, ez pedig a legdrágább kenetet megvásárolva idehozta és rám pazarolta. És azt mondja, hogy ennek az asszonynak sok bűne bocsátatott meg. A történet úgy fel jött bennem úgy is, hogy ha van egy ember, aki tartozik, forintosítsuk most, 50 milliárd forinttal, vagy 500 milliárd forinttal, melyik örül jobban? Hogy? Melyik örül jobban, ha elengedik az adósságot? Melyik örül jobban? Mindegy végül is. Mert akkora összeg, hogy azt nem tudta volna így se úgyse kifizetni. És Jézus erre akart ráutalni, hogy ez akkora összeg, hogy így se úgyse tudta volna kifizetni. Valahogy az a kép van bennünk nagyon sokszor tényleg, és nagyon jó egyébként ez a kép, nem akarom lehúzni ezt a sztorit egyáltalán. De természetesen, hogy látjuk, aki mérő jön, úgymond sok bűn bocsátatott meg, az valahogy, amikor hívővé lesz, olyan odaszántabb, elszántabb, nem? Többet látunk benne. Van ilyen? Ismerünk ilyen embereket? Nem? Én ismerek magamat. De tényleg látjuk, mondjuk Pál apostolt, nem? Tehát ő üldözője volt Jézus Krisztusnak, azt mondja, én voltok a legnagyobb bűnös, és látjuk az odaszánását. De sokszor ezzel kapcsolatban úgy kialakul bennünk egy kép, hogy hát akkor most vagy valamit elrontott Isten, nem engedett minket elég mélyre, hogy mi majd, amikor megtérünk, akkor tényleg legyünk oda szántak. Mert mi olyan jó kis hívőként nőttünk fel, nem? És ezért kialakul egy olyan rossz kép, hogy tényleg a hívő gyerekek hogy térnek meg? Hívőként felnőni a családban, amikor már így is úgy is kisgyerekkorban ugye, már megtanultak imádkozni, jónak kellett lenni, gyülekezetben, ha nem, akkor egy-két pofonnal elintézték a szülők, de hogy már eleve úgy ugye? Tehát hogy éljük át a kegyelmet? Vagy mi a kegyelemről alkotott képünk? Említette a Csaba múlt héten a hiperkegyelmet, meg én is említettem negatív irányba egy pár hónappal ezelőtt, és szeretnék erről egy picit beszélni. Halleluja! Halleluja! Amen! Mit jelent a kegyelem? Mielőtt még erről beszélnék, hadd mondjak még egy kis történetet, akár saját magamról is, hogy tudjátok jól, hogy én elég mérő jöttem, aki nem tudja, még börtönbe is ültem, és ott fogott meg Isten. És érdekes volt, mert az ügyvédem az látta bennem való változást, sőt, hitetlenként még prédikált is nekem, legalábbis én úgy vettem. És amikor szabadlábra helyeztek, de még elsőfokú és másodfok között, hogy fellebezés szakaszba, igen, és ott lebegett fölöttünk az ítélet, hogy letöltendő lesz, elég hosszú, akkor a másodfokú előtt elmentem hozzá, mert behívott valamit egyeztetni még, és nagyon elhúzódott este későig a beszélgetés, mármint először rávárjak, több órán keresztül, elfoglalt ügyvédlévén, és a végén mondta, hogy hát nagyon-nagyon fáradt, és borzasztó nehéz a táskája, tele van mindennel, fogjam már meg és a táskát, és vigyem le, Király utcánál volt, és három sarokkal odébb, ott van az autója, és kezembe adott egy luxus BMW-nek a kulcsát, ide adta a táskát, hogy vigyem le, és menjek vissza. Szoktál ilyet csinálni? Így a... Nem annyira. Miért mondtam ezt a sztorit? Számomra utólag is sokat gondolkodtam rajta, hogy tesztelni akarta az ügyvéd úr. Lehet, hogy igen. De hogy tényleg, csak annyit akartam ezzel mondani, ha nem értük át a kegyelmet, akkor zsarolhatók vagyunk a sátántól. Egy másik történettel világítom meg ezt a sztorit, én is olvastam. Volt egy srác, akit fölvittek, mert keménykötésű gyerek volt, fölvettek egy ésszerüzletbe biztonsági őrnek. És amint ott volt biztonsági őrként, éjszak és őrizte a legdrágább kincseket, oda megy hozzá egy srác, aki korábban börtöntársa volt, és felismerte, hogy a börtönbe együtt ültek. És mondja neki, hogy figyelj már ide, hát a főnököt tudja, hogy te ki vagy. És akkor elkezdte zsarolni, hogy figyelj, ha abból az áruból, amit nem vesznek észre, adsz egy kicsit, akkor nem köplek be, hogy te egy börtöntőtölék vagy. Ez egy elég kemény szituációt indít meg, nem? De nagyon sokszor így vagyunk Istennel, hogy nem éljük át igazán, nem értjük a kegyelmet. Ha másképp indul ez a sztori, csak hogy értsük. Van egy vállalkozó, akinek van egy ékszerüzlete. És ő tud egy srácról, aki a börtönben ül, különböző módszerű lopásokat követett el. Megismeri őt, hogy megváltozott az élete, és megbízza arral, oda hívja magához, hogy mától te őrzöd az én üzletemet. Akkor mi történik, amikor jön a volt bűntársa, és találkozik vele, és megpróbálja zsarolni? Mi történik vele? A főnököm tud mindent. A főnököm tudja, hogy ki voltam. Ennek ellenére fölvett és alkalmaz. És nagyon sokszor úgy vagyunk, hogyha nem éltük át a kegyelmet, akkor zsarolhatók vagyunk. Ha nem éltük át azt, hogy Isten, ahogy ma Csaba említette, már akkor elküldte a fiát, Jézus Krisztust értünk, amikor mi még bűnösök voltunk, úgy kezdett el szeretni. És úgy hívott el, úgy választott ki, hogy tudta, hogy ki voltam. Tudta, hogy ki voltál. Ismeri a múltadat. Ha ezt mind tudod, és ennek együtt elfogadtad, hogy kegyelmet kaptál, akkor nem vagy zsarolható. Akkor igaz az ige a Róma 8:1-ből, hogy nincs immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Így igaz ez az ige, hogy Jézus Krisztus tudta, hogy kik voltunk, ezzel együtt elküldte a fiát, Jézus Krisztust, értem és érted, és meghalt a bűneinkért, és kegyelmet kaptunk. Amen. Amen. A kegyelemről, a kegyelem szó mit is jelent? Kiírtam itt a jelentését, ahogy a fordításban benne van. Az Ószövetségben ugye a héber szóban van a hesed szó. A szeretet, jó akarat, jó indulat, jó kívánság, kegyelem, kegyesség, istenfélelem, szeretet. Az Isten szeretetéből fakad. A héber szóból lesz, ebből a szóból van származtatva a kegyelem. Az Újszövetségben ugye a görög fordításból a karisz szóból ered, ami egyébként még az örömszóból fakad, ami kicsit kibővítheti a magyar kegyelem szó használatunkat talán. Azt jelenti ez a karisz szó, hogy öröm, élvezet, gyönyör, báj. Az első jelentése. Második, kedvesség, szívesség, jóindulat, kivételezés, kegyelem. Harmadik, hála, elismerés, jutalom, viszonzás. Ez egy sokkal bővebb szó, nem? Úgy talán áthúz egy picit más irányba. És egy-két igét fogok hozni, ami jó lenne, hogyha megváltoztatná a véleményünket a kegyelemről. Én azt gondolom, hogy igen, a hiperkegyelemmel kapcsolatban, amit néhány alapigazságot mondunk, és amit a múlt héten is elhangzott, az egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy a hiperkegyelem és annak a különböző tévtanítás ágai mellett nyilván nem tudunk kiállni. És most nem a mozgalomról beszélek, hanem sokkal inkább a tanításokról akkor, vagy a tanokról, a teológiákról. Nyilván az olyan jellegű teológiákról, ahol a bűnt akarják megmagyarázni, hogy kegyelem alatt vagyunk, emellé nem tudunk mellé állni. És emellé Pál apostol se tudott mellé állni. Pál apostol hirdette a kegyelem evangéliumát, és szinte mindegyik gyülekezet elkezdte félreérteni, ezért volt szükséges a levelek, főleg a római belekhez írt levél, ami elkezdte helyretenni, hogy amikor azt mondta, hogy vagy megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem nagyobb legyen, mondja Pál, távol legyen. Nyilván nem véletlenül írta meg ennek a gyülekezetnek, azért, mert volt, aki ezt úgy értelmezte, az ő kegyelem evangéliumát, hogy akkor nagyobb lesz a kegyelem, ha bűnbe vagyunk, meg hát benne maradunk a bűnbe, és nagyobb a kegyelem. De az, hogy szükség van ma az egyháznak, hogy a kegyelemről alkotott képét kibővítse azzal, amit jelent, ez meggyőződésem. Ez az, hogy megértsük igazán a kegyelmet, és az, hogy tudjuk, hogy mi kegyelmet kaptunk, és a kegyelem a legfontosabb szó számunkra, ez egy fontos dolog, azt gondolom. Nem véletlenül van az igében, az új szövetségben egyik legtöbbször alkalmazott szó, mindegyik levélben ott van, Pál leveleibe, Péter leveleibe, Jakab leveleibe is, Jelenések könyvébe. Egyáltalán az üdvösség azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségünk. Ugye a kegyelem, hogyha először akarjuk, amit a bűnnel kapcsolatban elvégzett Jézus Krisztus értünk, hogy bűnbocsánatunk lehet, az az engesztelő áldozatnak ugye az új szövetségi mása, vagy az igazi áldozat, igazi engesztelő áldozat, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Picit arra az oldalára szeretnék így a kegyelemre most így tovább menni, hogy és az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam azon, hogy akik hívő családba felnőtt fiatalok, ők hogyan élik meg a kegyelmet. Ez egy központi gondolatom már egy időszakban is, és ezért is tartom fontosnak azt, hogy mit is gondolunk a kegyelemről. A kegyelem csak a bűnnek a mélységéből való kiragadást jelenti? Akkor nő a kegyelem, akkor nagyobb a kegyelem? Nem. Kegyelemből van üdvösségetek. Az Isten ezt az igazságát Róma 3.22-től olvasom tovább. Most nyilvánvalóan tette Krisztusban való hit által minden hívőnek. A Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének. Ez egy fontos alap, hogy mindenki hiány van az Isten dicsőségének. Ha hívő családban nőttem föl, ha nem, ha jó gyerek voltam, ha rossz gyerek voltam, ha mindenki azt mondta, hogy bűnzsák vagyok, ha az, hogy ez egy áldott jó gyerek. Ugyanolyan szükségem van a kegyelemre, mert ugyanolyan eltaszított állapotban vagyok Istentől. Ez a kiindulási alap, mert mindenki vétkezett, és hiány van Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozata azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg az igazságát, mert hogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Fontos megértenünk, hogy csak kegyelemből lehetünk igazakká. Csak kegyelemből lehetünk igazakká. Ez az igen mindent elmagyaráz, hit által. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeti által. Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Ez a kegyelem, amit mi kaptunk. Jézus Krisztusban igazakká lettünk. Újjászülettünk. Bele kellett szülessünk a Krisztus családjába. Ez egy újjászületés. Kegyelmet kapott. Egy csomó ember nem tehet arról, hogy olyan helyre született. Ugye? Ismerünk ilyen helyzeteket a világban. Nehéz helyzetben van. Lehet, hogy valaki olyan családba született, hogy ott nyugni fog az élete alatt folyamatosan. Ugye? Ismerjük ezt a... Vagy olyan családba született, hogy már erreve elítéri őt az egész falu, mert ő ehhez a... Majdnem mondtam egy nevet, de nem tudok így konkrétan senkit, csak mondom, nehogy valakire gondoljon. Hogy ő ebbe a családba született, ez a család, ebbe a faluban, mert mindenki ismeri, ő a falu szégyene, ez a család. És abba a családba született szegény gyerek semmit nem tett róla, mégis egy elítélt állapotban nő fel. És mekkora dolog, hogyha úgy kegyelmet tud kapni ez a gyerek, és ki tud kerülni abból, nem? Ez történt velünk. Egy olyan családba születtünk, amiben csak az újjászületés által tudunk kikerülni. Hogy az átokból az áldás felé kerüljünk. De a kegyelemmel kapcsolatban szeretnék egy kicsit tovább menni, és az Úr Jézus Krisztusról azt mondja az igaz, a János Evangélium a első rész 14. versbe, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ha abban a gondolkodásban vagyunk, hogy a kegyelem úgy nő, ahogy a bűn megbocsátatott csak, akkor hogy volt Jézus tele kegyelemmel? Hogy volt Jézus tele kegyelemmel? Nem csak kicsit, telve volt. Nálam már nem tudott nőni a kegyelem, mert teljes mértékben tele volt kegyelemmel. Rólunk azt mondja az ige, hogy mi növekszünk a kegyelembe. De Jézus nem követett el bűnt. A Zsidókhoz írt levél egyértelműen elmondja, hogy megkísértetett hozzánk hasonlóan, de kivéve a bűnt. És telve volt kegyelemmel. Mit is jelent a kegyelem szó? Jelenti a kegyelmet, ugye? De jelenti azt, hogy öröm, élvezet, gyönyör. Azt mondja, hogy Isten gyönyörködött az ő fiába, Jézus Krisztusba. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Átérte a kegyelmet? A mennyei atya gyönyörködött benne. Mennyei atya kegyelme teljesen bele volt. Vagy azt mondja, hogy kiválasztotta őt arra, hogy elvégezze a legnagyobb feladatot. Ugye, hogy meghalljon a világ bűneiért. Átérte azt, hogy ami azt a szó jelent, hogy kedvezés. Ez úgy megfogott ez a gondolat, hogy csak úgy kedvezett nekem. Hogyha a kegyelmet elkezdjük megérteni, hogy nem csak annyi történt, hogy én egy aljas szemét disznó ember vagyok, és nekem megkegyelmezett az Isten, és ezért én csak úgy besúrranhatok a mennyországba. Nagyon sokszor ez a fogalmunk a kegyelemről. És tényleg nagyon sokszor hallottam úgy imádságot kezdődni, ahol felnőttem, kicsit vallásosabb gyülekezetbe, hogy ó, én nyomorult bűnös. És akkor beszélt a kegyelemről arról részéről, hogy én átéltem azt, hogy bűnös voltam, de megbocsátott Isten. És ez jó, hogy átélem, de ez csak az egyik oldala a kegyelemnek. A másik oldala a kegyelemnek az, hogy én a kivételezett ember vagyok. Én, aki egy meg nem érdemelt posztra odahoztak. Én, aki velem kivételeztek. És nagyon sokszor nem tudjuk ezeket az igéket hova tenni, de megmondom őszintén, az életemet se tudom hova tenni. Hogy Isten kivételezett velem. Miért nem egy másik ember mentett meg? Nem olvasunk ilyen igéket, hogy 2 Tesalonika 2:13, mi pedig mindenkor háladásra tartozunk az Istennek, ti értetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre. Fel tudtad fogni, hogy téged kiválasztott Isten az üdvösségre? Ez egy kivételezés, nem? Ez egy kegyelem. A kivételezés az egy kegyelem. Vagy az, hogy az Efézus 1:4-5-ben, az szerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt. Világ teremtése előtt ott van, hogy Tőtős János ki fogom választani. Ebbe csak úgy egy pillanatra belegondolunk, nem? A kivételezés. A héten két temetésen is kellett, hogy legyek, és szolgáljak. Nem nagyon szeretek temetésekre járni, azt megvallom így nektek őszintén. De szeretném elmondani a bizonyságát a Zolinak. Nem tudom, ismertétek-e, itt ült a Séláékkal. És nem volt alkalma, hogy a gyülekezet előtt elmondja a bizonyságát, pedig nagyon vágyott rá. És az első alkalom, amikor találkoztam vele, akkor megállított, hogy elmondja a bizonyságát. Ismertétek, emlékeztek rá? Ezen a héten volt a temetése. Nem tudom, hány éves volt, de úgy körülbelül vele. 41. Fiatalabb volt, mint én. És akik ott voltak a temetésen, nagyon sokan, azokban ott volt az a kérdés, hogy miért. Ott biztos, hogy ott volt. De ahogy emlékszek az Zolinak a bizonyságára, neki egy másik miért volt ott. Az volt neki, hogy miért kegyelmezett meg nekem az Isten. Hogy miért kegyelmezett meg. És elmondta azt a bizonyságát, hogy néhány évvel ezelőtt kómába volt, több ideig, és még kiegészítve tudom most már a történetet a húgától, vagy nővére, azt se tudom, nőtestvérétől, hogy amikor felébredt a kómából, anélkül, hogy ő bármikor templomba járó ember lett volna, a mi atyánk ott mondta. És akkor elkezdte keresni az igazságot, és elkezdte keresni papoknál, teológián, és eljutott a gyülekezetünkbe, és azt arról tett bizonyságot, hogy megtalálta Jézus Krisztust. Megtalálta az üdvösséget. És mondta, hogy nem tudom, hogy miért. Miért kaptam még egy kegyelmet, hogy akkor ott nem maradtam ott, a halálos ágyon, kómába. Azért, mert az Isten kegyelmet akart neki adni, mert bele akart nyúlni abba a család életébe. Nem értjük a kivételezést. De fontos része a kegyelemnek, hogy megértsem, hogy kivételezett velem Isten. Én, aki elhagytam őt, aki elmentem családi háztól is, mindent elhagytam, és elmentem a legmélyebbig, kivételezett. Miért nem egy olyat, aki jó ember volt? Az Isten kivételezett velem és veled. Ez egy óriási dolog, azt gondolom. Kegyelem. Fontos, hogy megújjon a gondolkodásunk a kegyelembe. Hogy ne annyit gondoljunk a kegyelemről, hogy mi éppen hogy csak, hanem a kegyelemnek van egy kivételezés része, és van egy óriási nagy áldás része. Emlékezzetek Józsefre. Józsefnek, hogy mondja az ige. Nem tudom, hova írtam ki, de valahova írtam erről is valamit. De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá kegyelmességét, és kedvessé tette őt a börtönparancsnok előtt. Kiterjesztette rá a kegyelmességét. És megáldotta a fölött, mint amit ő gondolt, vagy érdemelt, vagy egyszerűen eszébe juthatott volna, nem? Vagy gondoltok Ráhábra, beszéltünk régen, nem régen Ráhábról is, hogy tényleg csak annyit kért, hogy hadd maradjak életbe. Hadd legyen. És mi történt? Be lett integrálva az Isten népe közé. A nemzetség táblázatba is. A kegyelem azt jelenti, hogy sokkal többet kapok, mint amit el tudok gondolni, vagy érdemelnék, vagy bármi. Tehát nem egy éppen hogy csak, hanem sokkal többet jelent. És ez egy óriási dolog. A kegyelem evangéliuma. Az 1 Péter 4:10-ben úgy olvassuk, hogy ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyességének jó sáfárai. A karizma, a kegyelmi ajándékok is ebből a szóból ered. És úgy elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha a kegyelemről alkotott képünk az egy olyan, hogy nekem az nem jár, és nekem egy ilyen lealacsonyító, éppen hogy csak bejussak, éppen hogy csak ott legyek, nem az, hogy vele együtt odajándékozott mindent, akkor bezárom az utat a kegyelmi ajándékok előtt. És ezen még soha nem gondolkodtam ezen, hogy milyen összefüggése van az, hogy a kegyelmet elkezdem átélni, hogy az Isten odaadott értem mindent, megajándékozott, kiválasztott, hogy akkor tényleg a kegyelem, nem azért szolgálok, mert szolgálnom kell, hanem ő adott ajándékot, ami ott buzog bennem, és ezzel elkezdem szolgálni őt. És ez mennyire más irány az életemben. Lukács 2:21-22-ben olvasunk egy igét. Lukács 4:21-22, bocsánat. Az Úr Jézus bemerítkezett, rászállt a Szent Szellem galamb formájába, elvitetett megkísértetni, túlélte a kísértést, előtte a bőtöt, és olvasunk egy olyat, hogy ma azt mondja Jézus felállás, azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallására, szemetek előtt. És mindjárt bizonságot tettek ő felőle, és elálmélkodtak, azt mondja ott az ige, a kedves beszédém, most megnéznénk ezt a Károli fordításban is egy ilyen szófordítóval, akkor azt olvassuk itt, hogy elálmélkodtak az ő kegyelem beszédén. Ugyanez a szó van ott, hogy és az is megérintett, hogy nem egy ilyen, sokszor átugrunk ezeken a kis dolgokon, hogy kedvesen beszélt az emberekhez, hanem a kegyelemmel állt elő, és a kegyelmet kezdte hirdetni. És ez volt, ami megdöbbentette az embereket, és elálmélkodtak ezen. Ugyanígy látjuk éppen az abcselben, amikor kiállt a Szent Szellem, hogy az emberek elálmélkodtak azon, ahogy hirdették a kegyelem evangéliumát, és az emberek átélték a kegyelem evangéliumát. Betöltekezett, bemerítkezett, betöltekezett, vallást tett, kiállt a próbát, és azt látjuk, hogy a kegyelem az árad belőle, Jézus Krisztusból. A kegyelem árad, és ezen csodálkoztak el az emberek, hogy belőle árad a kegyelem, és árad a kegyelemnek a hatalma, másodt azt mondjuk, hogy erővel és hatalommal hirdette, ezen csodálkoztak az emberek az evangéliumot. 1 Péter 5:10-ben azt olvassuk, hogy a minden kegyelemnek Istene, pedig az örök dicsőségére hívott el minket Krisztus Jézusban. A kegyelemnek azt az oldalát átélni, hogy örök dicsőségre hívott el bennünket Isten. Nem allig, hogy nem éppen, hogy csak, hanem ide ajándékozott mindent, és egy örök dicsőségre hívott el. Még néhány dolgot szeretnék említeni. Az 1 Péter 2:19-24. Ez is egy érdekes dolog, hogy itt mit is mond az ige. Tudjátok, a Péter levelébe, akinek írta ezt a levelet, ők nagyon sokat szenvedtek Jézus Krisztusért. És hát ír nekik egy érdekes dolgot, mert az a kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr, keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul verve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Ez, ugyanaz a szó van itt, ez az Isten kegyelméből van. Így is lehetne fordítani. Ez a kegyelem. Az a kegyelem, hogy az Isten is szenvedek. Akkor lehet, hogy néha olyan képet még azért át kell rajtunk törjön, hogy nem csak a jó, ahogy ma énekeltük, áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, áldom szent neved, ha te nevedért szenvedek, mert kegyelembe vagyok. Mert ez a kegyelem van bennem. Mert Jézus Krisztus azt mondja, mert arra hivatatok el, hogy hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példán hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, és szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeiben gyógyultatok meg. Amen. Amen. Kegyelem alatt élhetünk. Akkor is, amikor megtértünk, és kegyelem alatt élünk, akkor is, amikor a mindennapjainkat élünk. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kegyelemről alkotott gondolkodásunk, hogy kinek is van szüksége kegyelemre, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni. Kinek van szüksége nagyobb kegyelemre, szerintetek? Egy megtéretlen hívőnek, egy megtéretlen embernek, vagy egy hívő embernek? Nem mertek válaszolni, jó van. Egyformán. Igen, mindenkinek szüksége van kegyelemre. De nem véletlen az, hogy pont azért, hogy a gondolkodásunk maradjon meg józanul, ha megnézitek a leveleket, Pál levelei nem azért kezdődnek úgy, hogy legyen valami bevezető szakasz, egy ilyen, mint amikor tanultuk a fogalmazást az iskolába, akkor volt egy ilyen sablonszöveg az elején, azt mindig bekopisztuk, hogy így kezdjünk egy rendes levelet, aztán a többi meg majd valami tartalmat adunk neki. Ez ugye a bevezetőben egy ilyen sablonszöveg, mint amikor mi imórán voltunk, ugye, még annak idején nem tudom, hogy rendes baptistaként ismeritek ezt, hogy így sorba imádkoztak imórán, és akkor volt egy ilyen sablonszöveg, amit megtanultunk gyerekként, hogy ne valadjunk szégyenbe. Az úgy mindig megvolt, közte beépítettünk valamit, amit mondott, aki ott állt fönt, és akkor végén meg megint befejeztük valamivel. De hogy itt nem erről szól a Pálnak a levelei, amikor azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség. Ugye elgondolkodtunk-e azon, hogy miért írja a hívőknek, hogy kegyelem nektek. És ha valaki ebbe úgy kételkedne, hogy ezt írja, akkor egyik helyen az Efézusi levél végén még azt is látjuk, hogy kegyelem mindnyájatoknak, akik szeretitek az Úr Jézus Krisztust. Azt mondja, kegyelem nektek, akik szeretitek. Aki nem szereti, annak nem. Nem, ott kifejezetten csak azoknak írja, hogy akik szeretik az Úr Jézus Krisztust. És ez hadd egy kicsit változtassa meg a gondolkodásunkat, hogy nekünk, akik hiszünk, akik Jézus Krisztusban vagyunk, mi a kegyelem alatt kell, hogy legyünk. És mit jelent ez nekünk? Az, hogy kegyelmet kaptunk, az, hogy a bűneink, vagy ez a jogi státusz rendezve van, vagy ahogy Csaba fogalmazott, haladékot kaptunk, vagy el van tétetve, de jelenti azt, hogy mi egy kivételezett emberek vagyunk, mi egy különleges emberek vagyunk, akiket Jézus Krisztus méltatott arra, hogy életét adja értünk. Úgy adta az életét értem és érted, hogy tudta, hogy milyen gazemberek vagyunk. Amen. Így merte az életét adni, hogy ismerte a múltunkat. És így akar megáldani bennünket felettébb, mint a Józsefet, mint ahogy Ráhábot. Azon felül, mint ahogy mi elképzeljük, hogy elgondolhatnánk, megállt bennünket. És még egy igét szeretnék mutatni, ahol ugyancsak ez a karisszó szerepel, és nem annak van fordítva a Károliba, de itt már a Csia Lajosnál egyébként ebben van fordítva, és másképpen van. A Lukács 6.32-35 az Úr Jézus beszél arról, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda, olvasom a Csia szerint, szó szerinti fordításban, itt úgy mondja a Károlyna, hogy milyen jutalom van, vagy ér benneteket, ott pedig azt mondja, hogy micsoda kegyelem van bennetek. A bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha azokkal tesztek jót, akik velem jót tesznek, micsoda kegyelem lakik bennetek. A bűnösök is ugyanezt teszik. Ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy megkapjátjátok, mit ér nálatok a kegyelem? Milyen értéke van nálatok a kegyelemnek? Ez a szó szerinti fordítása. Többet tegyetek. Ellenségeiteket szeressétek. Többet tegyetek. Változom meg a gondolkodásunk. Hadd mondjak még egy bizonságot a Zoli életéből. A temetés után odajött a nővére hozzám, és azt mondta, hogy szeretném valakinek megköszönni, de nem tudom, hogy kinek kell megköszönjem, hogy beszélgetettek a testvéremmel. Hát mondom, néhányan beszélgettünk, nem tudom. És mondja, hogy valaki biztos elküldte hozzánk, hogy velem és az anyukámmal, akivel két éve haragba volt, és nem is találkoztak, hogy rendezze az életét. És elkezdte rendezni az életét. A kegyelem nem annyiban mutatkozik meg, hogy az én hívő életem az új rendben van Istennel, hanem kihatása van az egész életemre. Kihatása van a mindennapomra. Ha nem, akkor Jézus megkérdezi, hogy micsoda kegyelem van akkor benned? Ha ez nincs meg, akkor milyen kegyelem? Akkor megismerted a kegyelmet egyáltalán. Megváltozott-e az életed? És hadd mondjam azt, most nem akarom így felsorolni több igét is, hogy mi minden területére az életünknek van hatása a kegyelemnek. De egyet szeretnék mondani, mert ez egy fontos dolog. Az 1 Péter 3.7-ben azt mondja Péter, hogy a házasságodra igen nagy hatása van, hogy kegyelembe gondolkodsz, vagy nem. Azt mondja, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszony nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akiknek örökös társai a kegyelemben. Örökös társai, egy másik fordításra vagyunk, az élet mindenfajta kegyelmében. Minden területének. Hogy a ti imádságotoknak értelme legyen. Kegyelem néktek és békesség. A Biblia egyébként úgy fejeződik be, hogy ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Amen. Én ezt kívánom. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy éljük át azt, hogy az Isten kegyelme az az életünk minden területét lefedi. És kezdjük el megújítani a gondolkodásunkat abban, hogy nem csak azért adunk hálát, hogy mi üdvösséget kaptunk, hanem elkezdjük meglátni, elkezdjük átírni az életünk minden területére azt, hogy kegyelem alatt vagyunk. És igényeljük azt, hogy az életünk minden területe kegyelem alatt legyen. Ez fogja növelni a hitünket. És azért nagyon fontos dolog ez, mert csak még egy példa, figyeljetek meg, hogy azokon a területeken a világnak, ahol nagy nyomorúság van, vegyük mondjuk Afrikába, ahol elkezd terjedni az evangélium, ott mi történik? Ott azért, mert fizikailag szükségük van a kegyelemre, azért, mert olyan szintű elnyomásban vannak, azért, mert lehet, hogy nem tudják megoldani az élet mindennapi gondjaikat, és minden egyes dologért, egy falat kenyérért Istenhez könyörögnek, és azt mondják, hogy kegyelemre van szükségem, hogy ma legyen, mit tegyek, ébredés van. Van összefüggés a kegyelem és a hit közt? Ott csodák történnek. Miért? Mert egész egyszerűen úgy gondolják, hogy semmi nem létezik az Isten kegyelme nélkül. Ott a üldözés van, ahol megölik az embereket azért, ha fölvállalják, hogy hívők. Ott milyen a hit? Ott milyen a hit? Ott egy éber hit van. Ott egy élő hit van. Ott olyan csoda megtörténik, hogy Isten úgy dönt, hogy mégse tudjon meghalni, és a puska nem indul el. Mert az Isten úgy dönt. Azért, mert teljes mértékben az Isten kegyelmére vannak szorulva. És ma mi itt, amikor készülünk arra, hogy várjuk vissza Jézust, akkor mi az életünknek csak a bűnrendezés kérdését tesszük rá az Isten kegyelmére. Hogy rendezze a bűneinket. Hogy meghalt a bűneinkért. Ennyi kell a kegyelemből. Meghalt a bűneinkért. Rendezte, hogy nekünk üdvösségünk van. És mi van az életed többi részével? Szükség van a kegyelemre? Be tudjuk-e vinni a kegyelem alá az életünk minden részét? Ezen múlik. Hogy átéljük, hogy a hitünk felébredjen, hogy a hitünk ne alvó hit legyen. Hogy átéljük, hogy az életünk minden területére a kegyelemre van szükség. Ha ezt nem éljük át, akkor nincs hitünk. Akkor nincs hitünk. És szükség van, hogy átéljük az életünk minden területét, adjuk oda Istennek. Amen. Amen. Halleluja.